Folytatódik a gólvonal, a mikrofonnál továbbra is Szabó Gergő. Főként az aktívabb judónak köszönhetően sikerült győzni a moszkvai cselgáncs világkupán, mondta az Európa-bajnok Jó Abigail, aki múlt vasárnap aranyérmes lett a 78 kg-osok között.
Viszonylag könnyebb sorsolásom volt, illetve mondjuk nem volt olyan nagyon-nagyon erős a mezőny. Igazából úgy 4-5-en voltunk, akik erősebbek, és aki nálam volt az én ágamon, és végül nem is ő nyert, hanem azzal mentem, akire számítottam, mondjuk nem jelentett volna problémát, illetve aki a felsőágon volt, hát ugye a brazilnál döntőbe találkoztam, ott még egy holland volt, akivel szoktam benni, de talán egyszer kaptam. Tőle. A döntő mérkőzés az nyilván erős volt, ezt a bazinát még idáig nem vertem meg. Most közelső két hónapja találkoztunk, kikaptam tőle.
Hát ugye egy olimpiai harmadik VB második brazil versenyzőről beszélünk. Mivel sikerült most legyőzni?
Aktívabb is voltam a meccs közben, illetve egy olyan 4 percig. Tehát jóval vagy 3,5 percig, akkor úgy állt, hogy 3 intés volt neki, nekem meg egy. Aztán mivel én most nem igazából nem egy nagy edzésből jöttem ide, szóval egy 2 hónapja szinte alig edző iskola miatt, hogy a történetem is volt, meg voltam az univerziádén, azért ott nem olyan lehetőségek voltak, hogy rendesen tudjak készülni. Szóval ebből kifolyólag ezt éreztem is magamon, hogy az állóképességem az nem olyan, mint szokott lenni. És úgy a meccs vége felé kicsit leeresztettem, úgyhogy kaptam is még 2 intést, de végül utána az utolsó 1 percben, akkor dobtam egy gyukót, és hát a sok percben, a utolsó 5 másodpercben, dobtam egy lyukot, és végül azzal nyertem a mérkőzést.
Megnyerte az univerziádét is. Mennyire volt más az ottani mezőny? Mennyire volt nehezebb vagy könnyebb megnyerni azt a viadalt?
Hát teljesen más. Nem lehet összehasonlítani egy versennyel se. Bár ugye egy hatalmas rendezvény, az olimpia után egy jobb sportrendezvény, nagyon nagy dicsőség. Bár vannak olyan országok, ahol mondjuk ugyanilyen jutalmakkal részesítik a versenyzőket, mint egy olimpia lenne. De nálunk is, judosoknál is azért nem mondanám azt, hogy könnyű volt a mezőny, nem volt olyan nehéz, mint mondjuk egy világbajnokságon, de minden is úgy csoportban volt egy 4 olimpikon, mondjuk nálunk kvázi csak én voltam, azt hiszem, de nálunk is volt egy 4 ember, akik igazán is lettek éremre.
Jó Abigail cselgáncsozót hallották. Július 1-től az élvonalbeli labdarúgó mérkőzésekre a Magyar Labdarúgó Szövetség által létrehozott szisztémának köszönhetően központosítva értékesítik a klubok a belépőket, akár interneten is lehet jegyet venni. Roskó Zoltán, az MLS operatív igazgatója kiemelte, többnyire pozitívak a visszajelzések, és év végéig minden klub belép a rendszerbe.
Ugyanis a sporthuliganizmus jelenség elleni fellépés érdekében néhány jogszabály lényegesen változott, és július 1-től léptek fokozott és kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzéseknél a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert kell alkalmazni. Sportesemény szervezésért felelős jellemzően sportszervezet, válogatott mérkőzésnél értelemszerűen a Magyar Labdarúgó Szövetség olyan rendszert kell alkalmazzon ilyen mérkőzéseken, hogy a szurkolóknak névre szóló belépőjegyet vagy bérletet kell tudni értékesíteni. A belépőjegyen, a bérleten, illetve a klubkártyán a belépő személy nevét, születési helyét és idejét kell feltüntetni. Ezeket az adatokat dokumentumok érvényességének lejártát követő 3 munkanapig nyilván kell tartani, majd visszaállíthatatlan módon törölni szükséges. Sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy eladását értelemszerűen meg kell tagadni. Ezzel kapcsolatosan indított a Magyar Labdarúgó Szövetség projektet állami támogatásból, kiépítettünk egy központi jegyértékesítési rendszert, ami lehetővé teszi a technikai hátterét a névre szóló jegyértékesítésnek.
Mióta alkalmazzák ezt, és milyenek voltak az első visszajelzések és a tapasztalataik?
A rendszert első ütemben 5 stadionban vezettük be teljes körülön. Az érintett klubok a Honvéd, Újpest, Diós, Győr, Kecskemét, Szombathely. Van tehát egy eltiltottak és kitiltottak, két nyilvántartó elektronikus adatbázis, egy névre szóló jegyzés bérletértékesítési rendszer, elektronikus beléphető rendszer, kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer. Fölmerült egy olyan félreértés, hogy ezeket az adatokat oly módon tárolja, kezeli akár a Magyar Labdarúgó Szövetség, akár bármelyik más az adatokhoz hozzáférő szervezet, ami nincs összhangban jogszabályal, és itt az adatokkal vissza lehet jönni. Nem hozunk létre egy központi adatbázist a mérkőzésre látogatók adataiból. Annyi történik, hogy a betáplált adatokat a rendszer azonnal a vásárlás pillanatában összeveti ezzel a bizonyos sportrendészeti nyilvántartással. Tehát a rendszer megnézi, hogy aki egyet kíván vásárolni a sporteseményre, ő egyébként beléphet-e a stadionba. Egyébként a jegyvásárlók adatait a mérkőzés követően 72 óráig tartja nyilván a rendszer, csak abból a célból, hogyha a hatóság, a nyomozó hatóság bármilyen adathoz indokolt esetben hozzá szeretne férni, akkor hozzáférhet. Ha általában a visszajelzés szurkolók többsége részéről, én azt mondom, hogy egy elfogadó, támogató visszajelzés volt.
5 helyen működik már ez a rendszer, ugye 16 csapatos az NB1, lehet-e számítani arra, hogy újabb helyszínek, újabb stadionok lépnek be ebbe a projektbe?
Természetesen annyira, hogy az év végéig valamennyi NB1-es stadionra szeretnénk kiterjeszteni a rendszert. Addig is természetesen minden kiemelt és fokozott biztonsági besorolási mérkőzésen a klubbal közösen, az MLS a klubot támogatva meg fogja oldani a névre szóló értékesítést. Egyre többen találják meg ezt a értékesítési módot, és pozitívak a visszajelzések.
Roskó Zoltánt, a Magyar Labdarúgó Szövetség operatív igazgatóját hallották. A Magyar Női Labdarúgó Válogatott Szövetségi edzője az Európa-bajnokság helyszínén méri fel a világbajnoki selejtezőbeli ellenfeleket, a kontinens viadalon résztvevő francia és finn együttest. Vágó Attila kiemelte, a finnek meglepő eredményeket produkáltak, a francia csapat kemény ellenfél lesz, de egy jó felkészüléssel hazai pályán jó eredményeket lehet ellenük elérni.
Megmondom őszintén, hogy nagyon nagyot fejlődött a női labdarúgás, ez évről évre lehet tapasztalni, hogy egyre jobb játékot produkálnak a csapatok, egyre jobb taktikával, egyre férfiasabb játékot látunk, de azért még ugye nem lehet összehasonlítani, nem is szabad a férfi labdarúgással.
És hát milyen Finnország, amely az A csoportban az utolsó helyen, negyedik helyen végzett, és Franciaország, amely csoport első volt, de aztán a 8 között 4-1-re kikapott Dániától, ugye ők a selejtezőbeli riválisaink.
Igen.
Majd.
Finnek annak ellenére, hogy első meccsen döntetlent játszottak, utána egy súlyos vereséget kaptak. A harmadik meccsen a dánok ellen megint nagyon talp esettel és fegyelmezetten játszottak. Egységes csapatuk van, nincsen a finneknek sztárjátékosaik, nagyon jól megoldják a védekezést, a támadó játékuk egy kicsit ugye gyengébbnek minősül, ezért nem tudnak annyi sok gólt rúgni, és ezért nem tudtak továbbépni. A francia válogatott a C csoportban szerepelt, és én azt kell mondani, hogy a francia válogatott az első mérkőzéseket láttam az oroszok ellen, 3-1-re megnyerték a mérkőzést. Sima meccs volt, félgőzzel játszottak, taktikusan. Egyébként azt kell mondanom, hogy a francia válogatottban a legjobb képességű labdarúgó. De mint csapat, azt kell mondanom, hogy az Európa-bajnokságon szereplő 12 csapat közül nincsen ebben az első 10-ben, mint csapat. Ezt lehetett érezni már az első meccsen. Én úgy ítélem meg, a francia válogatottban nagyon nagy játékosok játszanak, nagy tudással, de klikkesedés van. Úgy vettem észre, hogy nem egységesek. Azt is észrevettem, hogy az edzés a csapat között nincs meg az a normális összhang, ami kell, hogy egy jó bajnokságon ők esetleg a döntőt játszanak. Holott én azt vártam, hogy a franciák döntőt játszanak a svédekkel. De a francia csapat, mint csapatként nem működött. Ez az első meccsen az oroszok ellen is éreztem, hogy hiába nyertek 3-1-re. Hiába nyertek, de nem voltak egységesek. A spanyolok ellen, ugye Spanyolország, Franciaország 0-1, ott már lehetett érezni, hogy azért úgy vannak gondok. Franciaország, Anglia csoportukban sima 3-0 volt. Én azt gondolom, hogy az Európa-bajnokság egyik legváratlanabb szereplés az angol válogatott. Az angolok túl jóval többet várt mindenki. Egy pontot szereztek, és ugye hát ők búcsúztak. Franciák hiába csoport győztesként 9 ponttal tovább léptek. Az nem véletlen, negyed döntőben, hát biztosan emlékszetek, vagy emlékszik rá minden kedves hallgató, hogy a negyed döntőben ugye 11-esekkel búcsúztak. Az, amikor egy játékos lecserélnek, és durcáskodik, és dühönk, és csapkodja a flakont, és nem megy oda az edzőhöz, hogy megköszönje, hogy játék lehetőséget kapott. Az a játékos, aki bemegy és sértődött, az a csapat, ahol különböző nem örülnek egységesen annak, hogy gólt rúgtak. Ott lehet, hogy egy-két idősebb játékos ugye befejezi a pályafutását. Tehát én úgy gondolom, hogy a francia válogatottat majd még a VB-selejtezőkön, mielőtt játszunk velük, azért meg kell nézni, mert ott szerintem több helyen változás lesz a keretben, és nem ugyanaz a csapattal fogunk mi játszani, akik most itt az Európa-bajnokságon szerepeltek.
Vágó Attilát, a Magyar Női Labdarúgó Válogatott szövetségi edzőjét hallották. A világ harmadik legnagyobb sportszergyártó cége a német Adidas és az amerikai Nike mögött álló ugyancsak német Puma forgalma erősen visszaesett az elmúlt fél évben. Mint németországi tudósítónk Vince András jelenti, a Puma eddigi takarékossági intézkedései nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt, ezért a cég vezetői a közeljövőben nem számítanak lényeges javulásra.
A Pumát tépázó gazdasági vihar hullámait a jelek szerint a sportszergyártó cég új vezetőjének sem sikerült lecsendesítenie. Björn Gulden tavasszal vette át a luxusmárkákra szakosodott francia PPR koncernhez tartozó és a Nürnberghez közeli Herzogenaurachban működő Puma vezetését, de a gazdaságosabb termelést célzó átfogó reformintézkedések eddig nem sok eredménnyel jártak. A forgalmat nem sikerült érezhetően fellendíteni. Francia és Olaszországban, valamint Kínában és Kóreában az év eleje óta aggasztóan visszaesett a Puma termékei iránti kereslet, aminek következtében a forgalom január óta 8%-kal esett vissza, és alig haladta meg a 692 millió eurót. Ezzel egy időben a nyeresség is hasonló arányban csökkent, és tőzsdei értesülések szerint az év első felében 17,5 millió euró volt. Björn Gulden hangsúlyozta, hogy a takarékosságot folytatni kívánja, de a cég veszteségében a piacot alkotó országok valuta árfolyamainak kedvezőtlen ingadozása is fontos szerepet játszott. Ezzel kapcsolatban kilátásba helyezte a Puma termékek drágítását Japánban, ahol ebben az évben is nőtt a német Adidas és az amerikai Nike utáni legnagyobb sportszergyártó cég forgalma. Vince Andrást hallották Németországból.
Ezzel véget ért a Gólvonal, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Hallgassanak minket a jövő héten is!